híradással legközelebb itt a Kossuth Rádióban 12 órakor jelentkezünk.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók, 7. rész. A kritika szerepének megváltozása. Sorozatunk, amelyben az új irodalom természetrajzát igyekszünk felvázolni, pontosabban azt a folyamatot elemezni, amelyben ez a váltás régi és új között végbe ment, elérkezett végig jelenlévő szereplőjéhez, a kritikához. Hiszen eddig is lehetetlen volt úgy műről, szerzőről szótejteni, hogy az azt körülvevő közegről, tehát a kritikai fogadtatásról, korabeli értelmezésről ne beszéljünk. Mai adásunkban azonban tágítjuk a kört. A kritikát körülvevő közegről, szakmai és társadalmi közegről cserélnek eszmét Mészáros Sándor stúdió vendégei. Előtte azonban engedjék meg, hogy a Kossuth Könyvkiadó gondozásában 1986-ban megjelent tanulmánygyűjteményből idézek néhány szerzőt, néhány gondolatot. A gyűjtemény címe Vélemények, viták a regényről. Bevezetőjét Ungvári Tamás írta, Lukács Györggyel kezdődik és Szerdahelyi Istvánnal végződik a kötet. Már tükrözi azt a, fogalmazzunk így, értékválságot, bizonytalanságot, amely az új irodalom térhódításával érezhetővé vált. Idézek néhány részletet a kötetből, amely jól példázza, milyen különböző beszédmódok és főként irodalmi szemléletmódok szerepelnek egymás mellett ebben a kötetben és ezzel együtt ebben az időszakban. Elsőként Tóth Dezső tanulmányából, amely ugyan 1965-ben született, de a 86-os gyűjteményben szerepel. Az író szempontjából a kérdés ott dől el. Elég egyetemes gondolkodású és érzületű, a közösséggel elég mély kapcsolatot tartó-e ahhoz, hogy a sokak számára lényeges kérdés számára is oly erős problémává váljék, amelyről írnia kell. És ha irodalmunk egyre több eredményt mutat fel a nemzeti történelem lényeges kérdéseinek megragadásában, fejlődésének következő lánceme az kell, hogy legyen, hogy az általánosításnak ennél is egyetemesebb szintjén kérdezzen és válaszoljon. József Attila nem csak nemzete, hanem egész kora ellentmondásait élte meg és fejezte ki, s művészetének az a lényege, hogy választ adott rájuk. Nem ezek megkerülésével, hanem ezek világnézeti legyőzésével lett egyetemes alkotóvá, emelkedett világirodalmi rangra. Eddig a Tóth Dezső idézet. Második idézetünk, mondhatni az ellenpólus, Balassa Péter vitacikkének egy részlete. Balassa Péter, aki az új irodalom recepciójának meghatározó képviselője, ebben az írásában pontosan megfogalmazza az irodalom és ezen belül az irodalmi kritika autonómiáját és a kritikus szerepkörének határait. A kritikus az irodalomban nem színész és nem rendező, legjobb esetben is csak dramaturg. Tanár és tanítvány, de sohasem professzor, akadémikus vagy hivatalfőnök. Csak esztétikai hatalma lehet. A kritikus olyan, mint a többi ember. A kritikus egyáltalán nem olyan, mint a többi ember. Ha a kritikát, mint többi kevésbé történik, kizárólag institucionális függvényekben tudjuk kifejezni, akkor csak meg és elítélni lehet. Ha viszont anélkül ítéljük meg a kritikát, hogy egyáltalán tudomást vennénk-e függvények nyomasztó létéről, akkor nem vagyunk korrektek. Ha végül nem tekintjük, megint egy régi evidencia, legalább elvont szellemi értelemben szabad működésnek, hanem hallgatólagos elismeréssel valamiféle ügyvívői munkakörként definiáljuk, akkor tegyük le a tollat. Mikszát idézi Eszterházy. A kritikus lehetőleg ne tegyen mást, gondolkozzék és olvasson. Minden egyébről akár meg is feledkezhet. Hiszen akkor már csak önmaga kritikus. Eddig a Balassa idézet. És most következik a beszélgetés 1995-ben, a 70-es, 80-as évekről, és természetesen a máról, és benne a kritika szerepéről.
A stúdió vendégeink Dávidházy Péter, Dérci Péter, Kulcsár Szabó Ernő és Szirák Péterrel azt szeretnénk először megnézni, hogy milyen intézményes és szemléleti korlátai voltak ennek a kritikának és értelmezésnek a 70-es évek fordulójától. Tehát milyen öröklött tehertételei voltak, és ezt miképpen alakította át, ha egyáltalán, az új kritika az elmúlt másfél évtizedben.
Nagyon nehéz tisztázni mindjárt azt, hogy hogyan valósítjuk meg ezt az időbeli távolodásnak a valóságát ehhez az egész egykori kérdéskörhöz, mert ugye miközben most kezdünk a történet akkori jellemzőjéről beszélni, biztos, hogy mi már a történet másik fázisában vagyunk, és hogy a csillagállások is elfordulnak, vagyis nem tudjuk, hogy most megragadható egyáltalán úgy az a szituáció, ahogy akkor a szereplők átélték. Tehát lehet, hogy nem arról fogunk beszélni, ami, ha visszakeressük az eredeti történeti szituációnak az írásait, akkor lehet, hogy ma már számos kérdés, ami ott kérdés volt, nekünk nem lesz kérdés. De azt gondolom, hogy mindenképpen miközben feldolgozzuk ezt az időbeli távolságot, akkor eleget teszünk annak, hogy egyáltalán időben másképp nem igen érthető meg a dolog, mint hogy mi annak a egykori történetnek az utótörténetében vagyunk most. Nem gondolom, hogy el lehetne siklani a fölött, hogy miért érthette úgy akkor ez a korszak a saját feladatát, kritikai feladatát, hogy úgymond az irodalom autonómia harcát támogassam. Ez kétségtelen, hogy volt egy ilyen koincidencia, hogy az értékes irodalom és a jó kritika akkor valahogy egymásra talált. Tehát ez együttállás, ez megvolt, csak nem tudom, hogy termékeny-e még a kérdés, ha azt a kérdést fogalmazzuk újra ilyen önidentikus kérdésként. Ez nekem is kérdés.
Hát ez most végül is történetileg... Ezt most végül is történetileg nézzük, tehát ezt a történetet, az a dolgunk szerintem, hogy ezt a történetet fölvázoljuk most. És én úgy gondolom, hogy persze a szemléleti oldal is nagyon fontos ebben a kérdésben, de az intézményi részétől sem lehet azért eltekinteni. Tehát attól a centralizált irodalom politikától, amire ugye ez a szokásos szlogen a hattyú és görény párosítása, tehát attól nem lehet eltekinteni, hogy itt bizony centralizáltan próbálták befolyásolni az irodalmat és a róla való beszédet is. És ez egyszerűen bizonyos értelemben meghatározta azokat a határokat, ameddig például a kritika elmehetett, független attól, hogy szövegcentrikus vagy irodalomcentrikus volt, ahogy pedig politikai beszédmódokat, például ellenzéki politikai beszédmódokat akart megvalósítani egy-egy írásban. Tehát az autonómia kérdés, amire Ernő itt utalt, lehet, hogy ma ez már nem kérdés, sőt, ez egészen biztosan nem kérdés, de akkor ez kérdés volt. És úgy gondolom, hogy ez az egész azért egy kicsikét későbbre csúszik, tehát ha Sanyi 15 évet mondott, én szerintem a 70-es évek elejétől lehetne ezt számítani. Az autonómia visszaszerzéséért való harc, ha szabad ezt így mondanom, én szerintem a 70-es évek második felétől, végétől származtatható.
Igen, rosszul tudok számolni, és nagyjából a 70-es évek fordulóját gondoltam nyilvánvaló.
Ezt is hasonlóképpen látom, tehát itt valószínűleg nagyon nehéz szétválasztani, sőt szinte lehetetlen szétválasztani az intézményes kereteket, és azt, hogy a különböző szemléletmódoknak az összjátéka hogyan valósult meg az így kialakult helyzetben. Az autonómia küzdelem az nagyon fontos, és még egy dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket, az az, hogy az intézményes keretek a különbözést nem tették lehetővé, az igazi megkülönböződést, annak nem csak kára volt, hanem haszna is. Az adott időszakban valószínűleg a primér irodalomnak és a kritikának a szinkronitásához hozzájárult az, hogy bizonyos különbségek, bizonyos beszédmódbeli különbségek nem válhattak igazi különbségekké. Ezzel szemben akkor, amikor az intézményes keretek megváltoztak, akkor ez a szétfutás, ez a széthangzás sokkal erőteljesebbé vált, és ezt ugye számos egykor nagy aktivitású kritikus kárhoztatja, valójában ez a dolog természetéhez tartozik, tehát hogy az adott körülmények között a 70-es, 80-as években csak így valósulhatott meg az irodalom autonómia küzdelmének alárendelve a kritika működése, még aztán, amikor egy ilyen szolgáltatás már nem kellett funkcióként működtetnie, akkor amiben én már kritikusként bekapcsolódhattam, az már egy sokkal tagoltabb és a szolid megértésnek sokkal kevesebb lehetőséget biztosító kritikai élete volt.
Annyit hadd tegyek ahhoz hozzá, amit Szirák Péter mondott, hogy itt öten ülünk, ebben hárman tulajdonképpen a saját bőrünkön éreztük a korunknál fogva, hogy hogy mit jelent az, amiről Péter is beszélt, hogy ha jól értettem a szavait, hogy tulajdonképpen az irodalmiságról való beszéd és a politikáról való beszéd egyszerre jelentkezett. Tehát amit Szirák Péter úgy fogalmazott, hogy a beszédmódok nem különböződhettek el egymástól, ez egyúttal azt is jelentette, tehát hogy ha jó irodalomról beszéltem, egyúttal arról is beszéltem, hogy kvázi a rendszert is kritizálom, függetlenül tulajdonképpen az adott bűnek az irodalmiságától, megalkotottságától, lehet, hogy az kevésbé volt igazán jó mű, mégis ez a dolog egyszerre jelentkezett.
Én is azt hiszem, hogy azt megvizsgálandó, hogy ezek a szemléleti kérdések a korban hogyan jelentkeztek és mit vontak maguk után, érdemes először egy kicsit a kritika játékterét megvizsgálni. Itt Délci Péter említette azokat a határokat, ameddig a kritika egyáltalán elmehetett. Most erre kérdezünk rá egy kicsit, hogy tulajdonképpen mi határozta meg azt, hogy a kritika meddig mehet el? Tehát azok a boldog, nagyon fiatal nemzedékek, akiknek esetleg hát erről már csak közvetett információjuk van, mit képzeljenek? Szóval mondjuk a cenzúra, vagy a nem tudom én, a nem publikálás hogy működött? Tehát mi volt az a gépezet, amelyben ezt a bizonyos, hát itt ugye Erdő felidézte az irodalom szabadságharcának folyamatát, ami között ezt valahogy meg kellett, és hát mennyire lehetett megvívni.
Most ezt a kérdést hadd tágítsam egy másik irányba, mégpedig abban az értelemben, hogy mi lett a marxista kritikával? Azért kérdezném ilyen kicsit bárdolatlanul ezt a dolgot, mert valahol 89 után, mint egy elfelejtődik. Nem csak abban az értelemben, hogy az a fajta hatalmi szerepe eltűnik, ez elég nyilvánvaló. De mint egy annak a számvetése is, hogy mi történik például a Lukácsi örökséggel, és miképpen él, ha egyáltalán tovább él ez a marxista kritika.
Azt gondolom, hogy a marxista kritika úgy igazából a legnagyobb válságra kényszerült az összes létező kritikai formáció irányzat között. Tudnélik, hát ő két részre oszlott, tehát egyrészt nem monolit játéktérben, vagy legalábbis nem monolit fogalmat jelent, azt gondolom a marxista kritika, tehát az ő szerepválsága nem csak abból állott elő, hogy a rendszerváltozás után egyértelműen gyakorlatilag szétesett az összes előfeltevés rendszerre, amit egy monolit irodalom politika maradványai még úgy, ahogy szavatoltak neki, szerintem bele is fásult már a saját hegemóniájába a vége felé, hanem hogy két oldalon állt egyidejűleg. Ugye álltak egyfelől a magában a hivatalos irodalompolitikai vértezetben néhányan, hát egyre érdekes módon ott erodált azért a képlet, ahogyan a színvonalat tekintjük, tehát a vége felé azért komoly szereplője, vagy komoly aktőrök már nem állt azon az oldalon. Furcsa módon azonban nagyon sokan az ellenkező oldalon álltak, marxista kritikusok, akik ebben az autonómia harcban igenis nagyon szépen kivették a részüket. Tehát én nem gondolom, hogy valami monolit képletről volna szó, és a szerepük tulajdonképpen szinte kitüntetettebb volt, lehet, hogy ebben nem értünk egyet, szinte kitüntetettebb volt, mint másoknak, hiszen bizonyos szerepeket csak ők vihettek szemben, ameddig ez a képlet fönnállt, szemben a hivatalos kritikának a normáival. Tehát ilyen módon például visszagondolok, csak egy, ha már az intézményi képletről beszélünk részén. Ugye a Jaknak az egykori lázadásában, Péter, te ott részese voltál ennek a történetnek, ott nem nagyon lehetett elképzelni, hogy egy bizonyos értelemben egy ellenmarxista, vagy anti, az anti az akkori fogalom szerint nem azt jelentett, egy pozicionális, ellentett értelmű, de azért döntően baloldali szellemiségű, de azért a ember arcúbb, és ilyen olyan szocializmusnak a eszmeiségét ember közelibben képviselő kritikai szólam fordulhatott, csak frontálisan, vagy nyíltan szembe a hivatalos marxizmussal, tehát ő mind a két ilyen szerepét igazából azt hiszem elveszítette, és hát nyilvánvalóan ez az első legitimációs lépései a legnehezebbek neki voltak, hiszen olyan következtetései kellett eljutni, ugye ismerjük azt a nevezetes formulát, hogy a Lukács tanítványok tanítványai később már olyan vallomásokat tettek, hogy tulajdonképpen Lukástól sem azt tanulták, amit mondott, hanem inkább azt kötötte le őket, ahogyan mondta, Tehát egy ilyen teljes legitimációs válság átölt az egész törökséget lényegében többé-kevésbé majdnem maradéktalanul föl kellett adni. Tehát én azt gondolom, hogy neki biztosan a legnehezebb volt, de kicsit kívül szereptudat, illetve világlátás szempontjából is. Hogy a szabályok azután természetesen úgy alakultak át, Péter kérdezte, hogy hogyan lehet egyáltalán tetten érni a úgymond a cenzúra, vagy a rejtett cenzúra működését.
Hogy működött ez,
hát,
igen?
Hát ugye ezek szem jól be voltak építve, ez látványosan nem, én legalábbis soha nem úgy tapasztaltam, hogy azt mondták volna, hogy...
Hát éppen ez volt a dolognak a lényeg, az egész rendszernek a lényege, ezt most politikai értelemben mondom a rendszer, de ezen belül ez a kvázi cenzurális rendszer is úgy működött, hogy elvileg nem volt megszabva semmi sem, tehát nem volt igazából játéktér, elvileg nem volt meghatározva, nem voltak szabályok sem meghatározva. A dolgokat akkor tudta meg az ember, hogyha bement, mondjuk teszem azt, egy szerkesztőségbe, vagy ki akart adni egy könyvet, és akkor azt mondták, hogy hát ezt nem, vagy írja át.
Vagy abszolút, ahogy mondom, amikor már nem számítottak az esztétikai következetességnek a minimumai sem, tehát amikor az Eszterházi csak úgy lehetett eladni, az Alföld mutatta be, ugye mindenki tudja a történet, hogy realista íróként prezentálta Bata Imre, nem Bata Imrét akarom ez esetben difamálni, hanem voltak éppen a körülményt jellemző, hogy egy abszolút ellentett posztrealista korszakkal se kapcsolatban nem hozható írót egy ilyen egy évszázaddal korábbi normarendszerre lehetett prezentálni.
Hát utólag úgy tűnik, hogy nem is annyira a cenzúrának voltak rafinált technikái, mint amennyire annak a beépített gesztusrendszernek, ami aztán öncenzúrához vezette a kritikusokat. Tehát a cenzúrának és az öncenzúrának volt egy olyan közös hatásmechanizmusa, ami nem tette egészen egészségessé a kritikának a működését, még azon a játéktéren belül sem, ami egyébként politikai, ideológiai tekintetben viszonylagos szabadságot hozott a 70-es években.
Jó, hát ez olyan deformációkhoz vezetett, ugye, hogy például végülis neveket nem kell itt azt hiszem felsorolni, jelentős írókról az ember, hogyha úgy gondolta, hogy az éppen elé kerülő mű mégsem olyan jelentős, mint amit gondolna róla, akkor esetleg inkább nem írt szigorú kritikát erről, hanem hallgatott, mert ha írt volna és bírálja, akkor az azonnal átcsapott volna egyfajta politikai, hogy mondjam, árnyalatba is, tehát kvázi kiszolgáltatta volna a kritikus, az alkotót a rendszernek. És hát ez az egész ebből következik, hogy ezért aztán a beszédmódok tulajdonképpen, ezt a szót használom, mert tulajdonképpen beteges volt az egész, mert nem, végülis nem lehetett őszintén beszélni, és ezt most nem politikai értelemben gondolom, hanem az irodalmiságról, az irodalomról nem lehetett emiatt őszintén beszélni.
Akkor feltehető úgy a kérdés, hogy a 70-es évek közepétől a kritika az autonómia törökvése egy hatalom nélküliségnek a szereptudatával veszi át, és ez végül is egészen a 80-as, 90-es évig kitart, vagy kérdezem, hogy mint egy nem reflektál arra, hogy szemben a hatalmi pozícionál kritikával szemben fokozatosan hatalomhoz jut, de mindvégig fenntartja a hatalom nélküliséget, oszának beszédhelyzetét.
Szerintem egy későbbi fejlemény, mert bizonyos értelemben akkor a hatalom még nem a kritika kezében van. Igazából ő egy furcsa beszédmódra van kényszerítve. Egyre mindig appellálni tud, amit Péter előbb még néhány fordulóval korábban szerencsésen úgy hozott összefüggésbe, hogy a jó műről való beszéd az elvileg politikailag is a helyes oldalon legitimálta a kritikust. Hát ehhez azonban... azt lehetne hozzáfűzni, hogy persze megvoltak ennek a szerencsés jellemzői, de szerintem mélyen elromlott valami ennek a képletnek a túloldalán. Vagyis, hogy hát most nem azért Rilkét nem azért hozom példának, mert éppenséggel a század előről meg lehetne világítani a dolgot, de ugye Rilke már valamikor, csak az időt szeretném, tehát a szisztematikus időt érzékeltetni, hogy miközben Rilke valamikor a Duinói elégekben legkésőbb arról beszél, hogy addig sohasem tudjuk megelőzni önmagunkat, hogy az ember lévén az egyetlen transzcendentális lény, aki képes arra, hogy magán túllépjen, addig soha nem tudjuk megelőzni önmagunkat, míg az egész norma rendszerünket a velünk szemben állótól vonjuk el. Szóval ameddig mi az ártellenbeni oldal norma rendszere szerint kezdünk cselekedni, akár vele ellentétben, akár bármiféle cselekvési
formációban. Ezt inverse determinációnak is hívták egy időben, némileg nagyképűen.
Na most ez ebből alakult ki az a beszédmódnak az a sok torzulása, amelyre Péter célzott, gondolom én, mind a ketten erre utaltatok, hogy az ellenbeszéd, vagy a viszontbeszéd képletei alakultak ki, amely nem csak az a baj, hogy maga is monolittá teszi a beszédet, hanem a kor szisztematikus üzeneteinek a megragadhatósága szempontjából volt már akkor kétséges, 70-es, de különösen 80-as évek elején. Hiszen ha hát mindenki tudja, hogy volt ez a Marcus Aurelius szindróma a magyar kritikában, hogy ugye, ha az ártellenbeni oldaltól igaz beszédet nem lehet várni, nekünk a Marcus Aurelius értelemben, hogy Kosztolányi mondta, egy feladatunk lehet megmutatni mindig, hogy ez itt az igazság, ez itt a hamisság. De ez a ismeretelméleti típusú egyértelműség, ez már régen kérdéses, hát Rilke óta kérdéses az irodalomban. De etikailag ez erőteljesen legitimált minden beszédet, és ezért gondolom, hogy a kritika amennyit nyert az irodalom támogatásával a saját önértésében olyan mérhetetlen károkat szenvedett, amelyeknek szerintem máig mélyen látszó következménye, hogy mélyen gyökerező következményei vannak, csak hát ezt ma már a kritika nem szívesen veszi tudomásul. Mert egy már ott gyanús volt, ha emlékezzetek rá, hogy amikor ez az irodalom autonómiája körüli harc megindult, a mozgalmaknak az institucionális oldalán a kritikusok élén sohasem irodalom tudósok álltak. Tehát azt én nem állítom, hogy a kritika nem támogatta határozottan az irodalomnak az autonómia törekvései. Tehát azért a képlet valahol akkor fordult Eszterházy és Nádas körül, amikor a Szegedi Maszák, a Bojtár Endre, Horváth Iván, Veres András írásai megjelentek, tehát ez a úgynevezett szövegmagyarázó műhely. A kritika körülbelül akkor eszmélt igazán, hogy úristen, mi is van itt, tehát nagyon sokan addig nem is észlelték, hogy mi. De nem az irodalomtudósok álltak a kritikai mozgalmaknak az élénük, tulajdonképpen részint kivonultak, részint nem is voltak bevonva ezekbe a folyamatokba. Tehát a kritikának még igazából azt gondolom, hogy olyan támogatása is volt, amit hát ma nagyon ritkán szoktunk emlegetni.
Most azt a kérdést, amit az előbb már érintettünk, hogy miképpen alakul át a kritikának a szemléletmódja, illetve mi az, ami ennek a új kritikának egyáltalán leírható ilyen tagulaton, hogy új kritika. Mik azok a szemléleti sajátosságok, amelyek megkülönböztetik, illetve mi az, amivel a magyar kritikai életben, vagy a kritikai nyilvánosságban fontos innovációk történnek itt. Történt egyáltalán ilyen, teszem fel a kérdést. Másrészt meg, hogy mi az, ami ebben leírható ennek az elmúlt 20 évnek nagyjából a kritikát.
Ernő említette, hogy az irodalom tudósok még akkor nem voltak a kritikai élet része, vagy nem vonták be őket, a hatalom és a megszólalás még kevéssé volt náluk. És amikor aztán megszólaltak, akkor hát mindenféle újszerű törekvéseket hoztak, de kik írták addig a kritikákat? Tehát tulajdonképpen kikről beszélünk, mondjuk a 70-es évek első felében, amikor ez a cenzúrának és az öncenzúrának ez a bonyolult, tulajdonképpen nehezen kiismerhető, és a határokat is a szabadság terét csak úgy utólag reveláló különös labirintusa létezett.
Most nevekben, vagy intézményekben gondolkodsz?
Foglalkozásokban például, tehát nem okvetlenül nevekben, bár hát nem tudom, hogy attól mennyire kell magunkat megtartóztatni, de mindesetre honnan jöttek ezek a kritikusok? Tehát ha nem az irodalomtudósok közül, ugye, ahogy itt Ernő mondta, akkor honnan?
Hát úgy azt gondolom, hogy az a képlet tényleg nagyon széles szóródást mutat, mert igazából, ha az ember a 70-es évek eleje vezető irodalom kritikusait nézi, és mondjuk nem hangsúlyos a Zsurnál kritikát, tehát mondjuk valóban nem a Népszabadság, meg a élet és irodalom kritikai rovatai.
Bár azt is érdemes megnéznünk, hiszen rengetegen olvasták, és valahol azért azért...
Hát lehet, hogy a közvélemény szinte
erőteljesen meghatározó volt az és talán kevésbé a Népszabadságot, ez abszolút.
Hogy a Népszabadságban, bocsáss meg, mit írtak valakiről, ugye Eszterházinak van ez a tréfás lábjegyzete, hogy róla negatíve írt a Népszabadság, szóval azért ennek szimbolikus jelentősége volt, tehát még akár erre is egy kicsit szót vesztegetek. Hát
szerintem a szimbolikusnál súlyosabbak is voltak, néhányunk élettörténete tudná ezt igazolni, de mondjuk én arra gondoltam, hogy az a nevezetes 5-6 kritikus, akitől akkor a közép nemzedék, vagy talán lassan az irodalomba uralkodó nemzedék a maga legitimációját várta, tehát a juhász nagy nemzedék és a környéke. Uh-huh. Őket azért elsősorban érdekes módon olyan irodalom kritikusok támogatták, akiknek óriási tekintélyük volt, és hát ők igazából részint az Irodalomtudományi Intézetben dolgoztak, de nem azon értelmében képviselték az irodalomtudományt, mint akikről eddig beszéltünk, tehát akik az Eszterházi mellett felsorakoztak. Egy előbbi nemzedékről van szó, gondoljatok a Béládi Miklósra, szerintem kiemelkedő szerepe volt a kritikában, hát akkor a tekintélye volt, hogy megvárták a kritikusok, hogy mit ír. De hát ha már B betűnél, Bata Imre, Bodnár György, B. Nagy László, ugye, aki korábban meghalt. Tehát volt azért egy ilyen irodalomtudományi háttérrel, szerintem inkább irodalomtörténészi háttérrel mérvadó és hangsúlyos szavú kritikus nemzedék. Én mondjuk őket tartottam leginkább orientáló szerepűnek, és hát lehet, hogy nem ők voltak. De ide sorolunk a Szűkös Mihályt, vagy időnként hangsúlyos vitákban Heller Ágnes filozofusként megszólalt, mondjuk a Sirokkó ügyben, vagy Fehér Ferenc megszólalt. Tehát mondjuk én azt hiszem, hogy nem kifejezetten a kritikus életformahoz kötődött igazából kritikai hatás, hanem ott is voltak ilyen alkalmi segítségek a tudomány oldaláról, sőt, hát ezek szerint más tudományok oldaláról is. De mondjuk a napi kritika, hát nyilván az befolyásolta, ha úgymond azt, akit, na most kit olvasónak nevezünk, milyen olvasónak nevezünk, hogy kiket orientált szélesebben az a kritika, mondjuk a Héra Zoltán típusú kritika a Népszabadságban, a szerdahelyi publicisztikái, hogy ezeket az írások, és hogy mi volt a befogadók viszonya ezekhez a szövegekhez, tehát hogy mondjuk mennyire volt orientatív, vagy éppen ellentett értelemben nagyon is hasznos az igenekre azonnal nemet mondó orientáció. Ez borzasztóan nehéz ma megítélni, de hát ha volna erre rendes magyar irodalom szociológiai kutatás, akkor ma már kellett volna, hogy kapjunk válaszokat tőle, csak azt gondolom, hogy annyira nincs még messze, hogy az aktőrök még élnek.
Tehát. Igen, ez egyébként, ha már itt tartunk, talán a mai magyar irodalomtudománynak, de akár az utóbbi fél évszázadénak a legnagyobb hiánya egy rendszeres történeti szociológia, ami ezekkel a kérdésekkel is foglalkozna. Mellesleg az az érzésem, hogy ezt a feladatot viszonylag jól el lehetett volna végezni a marxizmus szemellenzői között is. Ugye, mert hisz ez egy olyan dolog. De visszatérve erre, amit mondtál, Ernő, mi a helyzet az írókkal? Tehát ugye a magyar irodalom bizonyos korszakaiban a kritikának jelentős részét és időnként a leginkább mérvadó részét maguk az írók írták. Na most ebben a korszakban én nem is tudom így hirtelen, hogy áll ez a dolog?
Hát én úgy gondolom, hogy nem igen volt írói kritika ebben a, vagy számottevő írói kritika ebben a korszakban, de én egy pillanatra még visszakanyarodnék Ernő előző szavaihoz, amikor azt mondtad, hogy a kritikusok, legalábbis a mérvadó kritikusok döntő többsége az irodalomtörténészi, vagy hát azért elsősorban irodalomtörténészi alapállásból indult neki a kritika írásnak, és hát ez végülis bizonyos fokig rá is nyomta a bélyegét ezekre az írásokra, de ne felejtsük el azt, hogy az irodalom elméleti alapozottságú kritika már csak azért sem születhetett meg, nem csak az ő tollukból, de még az utánuk következő nemzedék vagy nemzedékek tollából is csak nagyon-nagyon nehezen, hiszen ez is politikai kérdés volt, hogy az különböző irodalom elméleti iskolákat, amelyek nem illeszkedtek, nem voltak illeszthetők a marxizmushoz, azt egyszerűen nem engedték be ebbe az országba. Tehát beszélgettünk arról, ugye, hogy az egyetlen irodalomelméleti szaklapot tönkretették 1972-ben, és hát akkor ugye addig sem sok volt, azután meg végképp semmi sem volt, tehát Magyarországra a strukturalizmus, ami már akkor 20-30 éves múltra jut, tekinthetett vissza, hogy hát a 70-es években kezdődik ennek az egyáltalán a felfogás, és emlékszem a modern könyvtársorozatban az időtárt jelenik meg ez a kétkötetes kis válogatás, ugye, hogy hát valamit egyáltalán mazsolázhasson az olvasó ebből az iskolából, és szintén ez időtárt jelenik meg, vagy talán valamivel később a 20. századi irodalom elméleti irányzatok, vagy valamilyen címmel egy nagy, sok tanulmányt magába foglaló nagy vaskos kötet, amely hát úgy, ahogy felsorolja ezeket a 20. századi irodalom elméleti irányzatokat, iskolákat.
Egy mondatot hadd mondjak én is, mégpedig arra, hogy amit Tájtházi Péter kérdezett, az jutott eszembe, hogy nagyjából a 70-es évekig nagyjából a kritika, mint foglalkozás, az nagyon gyanús tevékenység volt. Volt az, aki pártfeladatokat hajt végre, és ez, mint adminisztratív személy működött, de olyan jelentős kritikusok életművénél látszik, hogy 10-15 év alatt gyakorlatilag nem nyilvánulhattak meg, mint kritikusok, mint mondjuk egy nemzedékkel idősebbeket, mint Ernő említett, mondjuk Lengyel Balázs. Tehát a kritikai tevékenységét a 70-es évekig nem gyakorolhatta rendszeresen, mint Domokos Mátyás is csak nagyjából a 70-es években aktivizálódik, mint kritikus. Az érdekes, hogy mennyire kevés az olyan jelentős író, akik igen komoly szépirodalmi tevékenységet folytatnak, és mondjuk rendszeres kritikai eszéírói tevékenységet, és nem csak a magyar irodalmat illetően, hanem a világirodalmi eszéhez. Hogyha a nyugat első két nemzedékéhez viszonyítunk, akkor mindenképpen meglepő, hogy mondjuk olyan kiváló kvalitásokat mutató eszéíró is, mint Nemes Nagy Ágnes is csak az utolsó évtizedében ír, és viszonylag kis számú, és nagyjából nem kortársairól írt eszéket.
Ezt akartam hozzátenni, hogy egyrészt persze talán el kellene választanunk, de ebben ne bonyolódjunk bele, az eszé és a kritika műfaj, az szerintem azért az két dolog, ez az egyik. A másik pedig, én nem tudnék felsorolni egyetlen jelentős személyiséget sem, aki kortárs irodalomról.
Az izgalmas, hogy miközben a hiányról beszélünk, tehát arról, hogy nem születtek kimondottan szaktudományos impulzusokkal kritikák egyfelől a 60-as, 70-es évek fordulóján, a 70-es évek végéig, aztán, sőt, megkockáztatom, a 80-as évek elején érkeztek be igazából a kritikai írásba először azok a szaktudományos impulzusok, amelyek most már jól erőteljesen és jól láthatóan kifejtik a hatásukat. Tehát egyfelől az ilyen kritika hiánya, az írói kritikáknak a hiánya. Én hajlok rá, hogy talán azért, mert amikor én ugye Szilágyi Márton kitörő tanulmánya nyomán szinkronitásról beszélek, tehát hogy a 70-es, 80-es évek fordulóján valami ilyen, vagy más szóval ugye koincidencia alakult ki a primér irodalom és a kritika között, akkor arra kellene rákérdezni, hogy vajon miért nem tudtak kritikákat írni ilyen előfeltevések felől. Feltehetően azért sem, mert az értelmezett nyelv, tehát az irodalom, ami fölbukkant, nem volt ilyen előfeltevések felől megszólítható. Nem lehetett róluk igazán dialógusképes kritikákat írni így módon, és hát ha azt megvizsgáljuk, egyébként nyilván az eszé és a kritika szétválaszthatósága az egy érdekes kérdés, de ha visszatekintünk, akkor az a 80-as évekre az jól látszik, hogy az eszéisztikus kritikai beszédmódnak van túlsúlya, ezzel szemben talán ebben tévedek, lehet, hogy máshonnan ez máshogy látszik, de a 90-es évek elején pedig mintha a szaktudományos kritikának lenne erőteljesebb hatása, mert más-más előfeltevésekre támaszkodott az egyik és a másik. Arra a rekanonizációra támaszkodott a szaktudományos kritika, amit Németh Gébéla indított el az irodalomtudományban a 70-es évek elején, onnan fölépíthetőbbnek tűnik legalábbis mai nézetből egy kritikai vízió, még az eszéisztikus, a népi nemzeti előfeltevések felől íródott kritika pedig hát esendőbbnek bizonyult az idők során, különösképpen az úgynevezett prózafordulat utáni időszakban.
Tegyük föl, hogy valamilyen úton módon a művek átsegítették az irodalmat ezen a kényszerhelyzeten, és ez a kritikának is kétségkívül nagyon jót tett. Tehát mondjuk a szerepét sokkal inkább autonóm látszatok között játszhatta el, és azért nem csak látszatok voltak, 80-as évek második felében már kétségtelenül karakteresebb és gazdagabb irányok voltak, különösen nem szó a 90-es évekről. De hogy mi lehet az oka bizonyos kritikai beszédmódok, hát nem merem még mondani, hogy elhalásának, mert képviselői akkor okkal tiltakoznának, de hogy mondjuk hatás talanságának, hogy kevésbé erőteljes jelenlétének. Én azt gondolom, hogy élő kérdések kellenek ahhoz, hogy kritika hason. Tehát azt sohasem hiszem, hogy egy dolog elválasztható a hatásától, tehát az nem igen úgy van, hogy ő tulajdonképpen jó kritikákat ír, egy ilyen mondjuk az a népi hagyomány felől érkező irodalom értelmezési mód, csak hát mondjuk ellenséges a recepció, mert ilyen magyarázatokat is lehet hallani. De azt gondolom, hogy ez jellemzi mondjuk az utónyugatos gondolkodást is, hát őnála is fönnáll ugyanez a krízis, amikor azt gondolja, hogy az irodalom egy ilyen szentély, ahol passzívan szemléljük, csak a dolgot le kell borulni, csodálni és megoldani a saruinkat, mint a Mózes a csipkebokor előtt. Ez hát ugyanaz a két inaktív befogadásmód, tehát egyik sem gondolom, hogy igazán szóval fölengedi az olvasót cselekedni. Tehát
de hát nem csak a befogadásmód, hanem hát tulajdonképpen ugye Szirák Péter itt már utalt, sőt Erdő, te is utaltál rá, hogy ugye megváltozik az irodalom. Na most ugye ehhez az irodalomhoz, amit mondjuk Eszterházy és Nádas Péter nevével jellemezzünk most, értelmes kérdéseket sem tudott már föltenni a népnemzeti kritika, hiszen egy olyan irodalomnak a vonzás körében élt ez a típusú kritika, és egyébként a marxista is, ami mondjuk a valóság leképező irodalmat tüntette ki. Na most hát ugye ez az irodalom, ez a típusú irodalom ezekkel az eszközökkel, ezekkel az eszményekkel megközelíthetetlen, nem hogy válaszokat, hanem értelmes kérdéseket sem lehet föltenni ebből a pozícióból.
Sőt, egy idő után azt hiszem a régi szerzőkkel is ez a helyzet, tehát a régi szerzőkkel szemben, mert amit itt Szirák Péter említett, ugye a Németh G. Béla iskoláról és szemléletváltásról, azt éppen a 70-es évek elején nagyon jól lehetett látni, hiszen megjelent 72-ben az El nem ért bizonyosság című nagyon érdekes, kiváló elemzés kötet, ami hát Németh G. Béla műhelyéből került ki, és jellemző, hogy ennek a kritikai fogadtatása többek között ugye Gyergyai Albert egészen fulmináns kritikájáig elment, amelyben ugye Gyergyai azt fejtegette épp, amit itt az imént Ernő mondott, hogy az irodalommal nem így kell bánni, hát nem boncolni kell az irodalmat, mert hiszen boncolni a halottat lehet, vagy ha az élőt kezdjük boncolni, akkor kiszenved a kezeink között, és hát mi ez a hihetetlen hipertrofizált fogalmi apparátus és ugye, és hát Németh G. Bélának kellett a szerzőit és a kötetét egy válasz cikkben megvédeni. Talán ez nem véletlen. Tehát bizonyos értelemben, amit a nyugat szemléletmódjával az irodalomról el lehetett mondani, akár a régiről, akár az újról, hiszen mit mondjunk Arany Jánosról a nyugat nézőpontjából, miután Babits megírta magáét, miután Kosztolányi megírta magáét, Móricz Zsigmond és így tovább megírták a magukét, nagyon mélyen szántó, izgalmas dolgokat, arról az oldalról már hozzáteszem, senkit meg nem sértve, egy fokkaltán kisebb tehetséggel is megáldva már igazán nem lehetett mit mondani, tehát ebben az értelemben is valahogy szinte várakozott a helyzet arra, hogy új szempontok és nézőpontok jelenjenek meg.
Igen, ez nagyon fontosnak tartom, amit a Péter mondott, hogy még élesíteném egy kicsit tovább az irodalom értésnek a képleteire, tehát amikor a Gyergyai kritikája az egyébként valami olyasmit fejez ki, amit ma, akik egyetemen dolgoztok közülünk valamennyien szinte, meg tudtok erősíteni, hogy ez mennyire benne van ez a várakozás ma is a modern versértésben az egyetemi órákon. Tehát én inkább örülök annak, hogy ennek nem látom nyomát, de hát máig, és főleg középiskolából fölvételén lehet ezt látni, hogy az irodalomhoz nem szabad különféle műszerekkel közeledni, összetörjük a mű varázsát, az esztétikus, esztétikai tapasztalat szentsége.
Ahelyett, hogy elalélnánk.
Ugye? ez a szakroszantum, ami a műalkotás, ugye ez azzal jár, hogy a szakroszantumhoz nem vagyunk méltók, hogy egyáltalán közel menjünk hozzá, és nyilván ezért van az, hogy Kassákot nem szívesen olvassák, mert a Kassák ugye olyan típusú irodalmat, vagy olyan befogadást revelál, vagy kényszeríteni ki, ahol az ember kénytelen tapasztalni, hogy amíg én közel nem működöm, addig hát a műalkotás nem akar velem beszélni. Csak hát itt van egy óriási baj, azt gondolom, hogy ennek a nyugatos esztétista hagyománynak ma elég erősek most már a kritikában ismét a pozíciói, és ez nem nagyon könnyen érthető, hogy miért. illetve magyarázatokat lehet rám mondani, de egy kicsit az a tapasztalatom, hogy a mai magyar kritika egyik vezérszólama, ha megy a 80-as évek felül haladunk arra, akkor valahogy a lukácsi forrásvidékekről különféle alakváltásokon és derivációkon keresztül eljutott egy olyan, számomra mondjuk világosan értelmezhető pozícióba, ahol, nézhet végül is a Adi mellett legtovább a érdekes módon Lukács tanítványok tartottak ki ma. Meg lehet figyelni, még Adi társaságban ma még a Lukács tanítványok, vagy a tanítványai viszik a vezérszólamot. Tehát furcsa módon egy nyugatos hagyománynak a legvégén valami tragikus felséggel védelmezik azt a én fogalmazásomban késő modern esztétikai tapasztalatot, amelyik még mindig erre épül, tehát erre a passzív befogadásra, a műalkotás kitüntetettségére, a mű, mint külön nyelvű beszéd, a mű, mint valami, amiben az olvasó nem részesülhet. Miközben hát látható elég ellenállás van olyan új beszédmódokkal szembe, és itt egészen mehetnék akár Garaci, Kukorelli, bezárólag, amiket nem szívesen vesz igazán tudomásul ez a paradigma, mert azt mondja, hogy az irodalom az egy esztétikai típusú formáció. Tehát, hogy is mondjam, mi Kantnak is ellentmond, mert Kant volt, aki már viszonylag régen belát annak csődjét, hogy az eszteticitást egy külön nyelvben keressük, vagy magában műalkotásban keressük a jelentést. Tehát mondta, hogy az esztétikum az a tárgyban nem ragadható meg. Tehát ez máig egy érdekes dilemma, hogy mennyire ragaszkodik, és nagyon rangos esztéta paradigma, kritikai paradigma ehhez a csodálni való műalkotás.
De hát ez egyébként történetileg nézve a dolgot, ez a magyar kultúrában, most mindegy kritikáról, filozófiáról, vagy egyébről beszélünk, ez nagyon mélyen gyökerező dolog, hiszen gondoljatok bele, hogy már Erdély János a múlt század közepén ugye panaszkodik arról, hogy hát a tudományosságot mennyire nehéz bevinni a magyar kultúrába. Tehát na most ezt én most a legutolsó pillanatokig látom a mai magyar irodalmi életben, vagy kritikai írásban, hogy a tudományos nyelvezet az elméletekkel szemben milyen fantasztikus ellenérzés van, és ez talán finom szó volt, vagy finom kifejezés volt, mert azt is mondhatnám, hogy harcos ellenérzés van.
Igen, hát nem véletlen, hogy Erdély János, akit említettél, volt a magyar kritikai, sőt filozófiai szaknyelv egyik legnagyobb újítója a múlt században. Tehát ilyen, nem minden szó gyökerezett ezek közül meg, de például mondjuk a reál helyető azt mondta volna, hogy valárd. De nagyon sok szó, amivel ma élünk, tőle ered, és valahogy a független szemléletmódnak is egy korai harcosa volt, azt hirdette például, hogy nem szabad előre elfogadott dogmák szerint írni se irodalomkritikát, se esztétikát.
Igen, de viszont gondoljunk bele, hogy mennyire tudott tulajdonképpen, hogy így mondja, meghonosodni.
Nagyon kevés.
A reformkori irodalomi életben, vagy kultúra, vagy a reformkor kultúrában.
Ez egy kicsit későbbi azért, mint a reformkor, hát ő ugye persze. A századkép, de mindegy.
Én azt gondolom, hogy van egy furcsa kontinuitás ebben a tapasztalatban, ugye ha Erdély szóba hozzuk, ugye nyilván, hát hogy mi mind keresztül, de ugye ki volt, ki lehetett, aki mondjuk ezt az egész hegelista irodalom szemléletből, vagy esztétikai fölfogásból, vagy filozófiai előfeltevésekből valami tudott volna közvetíteni hozzá. Hát, érdekes módon nálunk még csak az sem következett be, mint másút, hogy a Kant és a Hegel recepció közül az egyik legalább keresztül ment. Ugye többnyire mindig a Hegel, hát nálunk ez sem igazán mutatható meg. De a folytonosság ott van, furcsa mód, hogy később sem következik be olyan magától értetődően az igényes irodalom szemléletnek a kritikába való átmenete. Tehát a Horváth János csődje ebből a szempontból, ez eléggé árulkodó dolog, hogy egy idő után ő is ugyanúgy fölhagy ezzel a napi kritika, tehát a kortárs irodalomnak a kísérésével, ami azért nagyon nagy veszteségnek gondolok, hogyha az Adi tanulmányára gondoltok. Tehát onnan fogva visszavonult, és ettől én tartok, hogy ez később is bekövetkezik.
Hát ez most is itt van Erdélyben. Gondolj bele, hogy kik vesznek részt mondjuk a mai, tehát tényleg a jelenkori, a 90-es évekbeli kritikai életben írszegedi masszák, vagy Veres András, vagy hát sorolhatnánk úgy. Nem, nincsenek jelen hogy úgy mondjam, a mindennapi kritikai életben.
Nekem igazából, ha már a nevek felé megyünk, mindig van valami félelem érzetem, mert akkor, ha nevekkel próbáljuk jellemezni a paradigmákat, bármennyire jogosan tesszük is, hogy X vagy Y vajlóban miért ír kevesebbet, vagy többet, vagy mondjuk ízlésünk szerint talán még jobban jelen lehetne.
Igen, sőt, hát az előbb ugye Horváth János csődjéről beszéltél, hát még azt is hozzátehetnénk, ha csak az hangzik el Horváth Jánosról, hogy csőd, talán nem egészen méltányosan jár, de vele szembe se.
Igen, mondjuk a kritika nézetéből értem úgy, hogy mondjuk egy idő után hát ő számára nem volt ez igazán a szemfeladat, mert belátta ennek a lehetetlenségét.
Hát, hogy minek a lehetetlenségét látta be, azt nem tudom. Hogy ennek a lehetetlenségét látta be, vagy az emberi élet végességét, hát végül is a legnagyobb irodalom történészi teljesítményt tette le az asztalra nálunk legalábbis, azt hiszem ebben a században, és hát kérdés tényleg, hogy vajon két teljes életművet hátra lehet-e hagyni.
Ugye? Igen, és nem vagyok biztos, hogy kell írni az irodalomtudományban kritikát. Tehát sokkal inkább az nekem a meggondolkodtató, hogy jelen van egyébként irodalom. A Péter beszélt arról, hogy a 90-es években sokkal erőteljesebb, tudományosan megalapozott, vagy olyan előfeltevésekkel dolgozott.
De más nemzedék, bocsánat.
Ez igaz.
Más nemzedék. Tehát a Péter tulajdonképpen már Szirák Péter a saját nemzedék.
Igen, hát ennek a nemzedéknek a jelenlétét...
Én pedig úgymond nagyokról szóltam, tehát akik, hogy úgy mondjam, elindították ezt, igen, a folyamatot, hát azok
a,
már...
A mi generációnak azok... a bekapcsolódása sem önkényes, tehát az is ez a generáció is nyilván csatlakozott, vagy kapcsolódott valami, ez ráadásul velem egy korosztályúak is vannak, akiknek nyilván teljesen más az irodalmi ízlésük, vagy a kritika eszményük, tehát ez csak egy vonulata, és hát... az megítélés kérdése, hogy melyiknek van erőteljesebb hatása, de ez csak egy vonulat a mai kritikaírásnak, és az jól látszik, hogy lényegesen osztottabb, mint mondjuk a 80-as éveknek a kritikaírása, és ennek nagyon sok következménye van. Az, amikor azt mondjuk, hogy van egy szaktudományosabb kritika, és mondjuk egy inkább az esszéisztikus hagyományhoz kapcsolódó, akkor a kettőnek a rivalizálásáról is lehetne beszélni. Az jól megfigyelhető egy ilyen nem mindig diszkurzív rivalizálás a két irányzat között, és az, hogy hogyan teszi harcossá az egyik a másikat. Tehát nem biztos, hogy ha jobban el tudnák viselni a kritikusok egymást Magyarországon, akkor ilyen kritikai élet lenne, mint amilyen most van. Mert sajnos egy csomó öröklött dolog van, ami a 70-es, 80-as évekből folytonos történetként van jelen, ez pedig hát többek között éppen az, hogy mindig valamivel szemben kell beszélni, nagyon nehéz elviselni a plurális játékteret.
Egy érdekes kérdés, a Péter vetette fel a beszélgetés korábbi szakaszán, ide a Dérci Péter, mert
itt sokasán három Péterről, igen.
Hogy mekkora károkat okozott az anomália, hogy a 50-es évek irányzatai 70-es években jelentek meg nálunk. Most hát ez azt gondolom részén tovább torlódott, tehát amiről most szó esett, hogy a irodalom kritika irányzatai, amelyek tudományos igényű irodalom kritikával kritikaként jellemezhető, ők is szenvednek ettől egymásra torlódásától az irányzatoknak, és nagyon gyakran figyelhető meg, mondjuk nem a legjobbaknál szerencsére, tehát akik mondjuk mérvadó szereplői ezeknek vagy mondjuk exponensei ezeknek a vonulatoknak, de mindjárt a második vonalban óriási zűrzavart lehet megfigyelni ebből a szempontból. Tehát mondjuk, mikor az ember nézi a két legnagyobb veszélyt, egyfelől egy ilyen abszolút szövegközel és abszolút szabad értelmezésre szavatoló vagy szavazó kritikának a törekvéseit, másfelől pedig egy másikat, amelyik még mindig igazából ezt az esszéisztikus beszédet az irodalomnak, mint ideológiai kultúrkomponensnek a képzetével hozza a játékba, és akkor az ember nem nagyon tud, mondjuk ha kezded nézni közelről, tehát vagy egyszerűen mondjuk elfogulatlan érdeklődőként. Az egyik póluson beszélnek mondjuk az irodalomról, mint szolidaritásról, mint kegyeletről, mint kegyelemről, és mint spirituális állapotról, másfelől pedig beszélnek, mint megalkotott szövegeknek a szöveg csak szövegre vonatkozó műveleteiről, akkor ebben azért rengeteg esetben azt lehet látni, hogy nem az a baj, hogy távol van, hanem hogy nem nagyon emlékeztet azokra a fejleményekre, amelyeknek a szerves megértésével mondjuk a magyar szövegdekonstruáló értelmezés egy kicsit hasonlítana arra, ami annak az eredeti formája, és illetve mondjuk hasonlítana egy kicsit a frankfurti örökségre a hazai ideológiai virálat. Ezek, hogy egy olyan példát mondjuk, hogy a történeti komponensei mennyire kiesnek, vagy mennyire detemporalizáltak ezeknek az értésmódoknak. Az ember számos olyan értekezés vagy kritikai eszét olvas, ahol mondjuk a irodalomi szolidaritásnak a világa jelenik meg. De ebben az eszében föl sem merül például az ilyen típusú érvelésben, hogy a szolidaritás mondjuk talán ma nem azt jelenti, mint a 30-as években, hogy a Julien Benda vita nem ismételhető meg ugyanúgy, mert a Julien Benda vita mondjuk az írástudók felelősségéről, árulásáról, az egy adott szituáció, adott időindexével dolgozott, arról külön nem is beszélve, hogy mondjuk a Julienben a későbbi szerepéről, tehát nem volt ő aztán később olyan harcias, tehát később mondjuk kifejezetten protagonistájává lett egy másik gondolatnak, vagyis a visszavetett, tehát a későbbi nézőpontból való megértésnél derül ki egyébként, hogy mi volt a szerep voltaképpen. Tehát ez a fajta, ahogy a Heidegger mondja a humanizmus levél, mondja, már a humanizmus sem azt jelenti a század előn, mint a század 30-as évei, 40-es, a háború után nem azt jelenti. Tehát ilyen kérdések szinte föl sem merülnek a olyan nagy vezérfogalmak mentő, hogy irodalom szolidaritással és hasonlókkal kell valamilyen módon megtalálni a maga kapcsolatai, hiszen valahogy ebben érzi az ember azt a zavart, hogy mintha nem léptünk volna túl valamit. Mint egy korszak küszöb, amely bekövetkezett, mintha nem következett volna be. Tehát valahogy még mindig ugyanúgy viszonyulunk, ugyanolyan belekötjük az ideológiába, belekötjük valahogy az irodalmat olyan kultúrjelenségeknek a világába, ahonnan tényleg ideje volna valóban kiemelni. Tehát ezek eléggé aggasztó jelek mindaközben, hogy mondjuk ostobaság volna az új fejleményeket nem visszaigazolni, vagy az értékeiket megállapítani.
Most én azért nem lennék ennyire szigorú ebben az ügyben, amilyen te vagy Ernő, ahogy ezt a kétosztatóságot fölvázoltad, abban az esetben, hogy úgy mondjam, ha a dolgok rendben mennek. Én úgy gondolom, hogy bármely irodalomban, tehát európai irodalmakra gondolok, mi különféle beszédmódok élnek egymás mellett. Ahogy Szirák Péter mondta, hogy van mondjuk ez az esszéisztikus beszédmód, és van ez az irodalom elméletre jobban alapozó beszédmód. A kettő elvileg nyerhet is egymástól, tehát nem vagyok meggyőződve arról, hogy kizárólag és csak is az irodalom elméleti alapozottságú és tudományos nyelvezetű kritika az, ami az egyetlen üdvözítő dolog. Itt szerintem csak az a kérdés, hogy a beszédmódok harcolnak-e egymással, vagy pedig egyszerűen, ahogy szintén azt hiszem Szirák Péter mondta, hogy plurálisan egymás mellett léteznek, és esetleg, hogy mondjam, dialógust folytathatnak egymással, amitől mind a kettő nyerhet valamit. Itt az a baj, és ezt megint Szirák Péter mondta, ugye, hogy itt olyan történelmi örökségek vannak, hogy a nagyöregek sértődöttek azért, mert 20-30-40 éven keresztül elnyomták őket, most jutottak szóhoz az utóbbi néhány évben, vagy 10 évben, és nyilván szomorúsággal veszik észre, hogy az ő 30 évvel ezelőtti kialakult szemléletük, vagy beszédmódjuk az már kevésbé aktuális.
Nem, ennek az elmúlt 15-20 évnek a története, ez a kényszerű egymás mellett lét, amely bizonyos korlátozásokat vállalt a másiknak a meghallgatására, de oda nem figyelésével. Egyszerűen nem akar dialogizálni. Ennek az a következménye, hogy sem viták, sem megértések nincsenek.
Igen, de most valószínűleg most már azért elértünk egy olyan ponthoz egy időben, hogy ezeken a dolgokon kellene igazából túllépnie kritikának, de végül is kiterjeszthetnénk ezt bármire, tehát ez úgy gondolom, hogy ez nem egyszerűen a kritikának a kérdése, az irodalomtörténet, irodalomtudomány, általában kultúra felfogás, szemléletek kérdése, hogy mennyire bírnak a szemléletek egymás mellett békésen élni, és adott esetben dialógust folytatni egymással.
Igen, épp a napokban, tegnap előtt olvastam Babarczi Eszter most megjelent írását, amelynek az a címe, hogy az elutasító kritikáról, és ott valami ilyesmit fejteget végkövetkeztetésként, hogy a minőségi elszavának, az elvont minőségi elszavának az átkát érzi a kritikai orgánumokra rátelepedni, mert hogy ennek égisze alatt valahogy elmulasztjuk a saját értékrendünket kifejteni, akár a többihez képest. Tehát ez valahogy, mint egy ilyen könnyebb út, csábító út jelentkezik a minőségre appellálni. Egyébként Ernő is még a beszélgetés egy korábbi stádiumában ezt említette, mint a közelmúlt átkát, vagy hibáját, és ez a bizonyos, a másik meg nem hallgatása, ez azt hiszem tényleg valami ilyesmivel párosul rossz esetben, hogy úgy teszünk, mintha ugyanannak a minőségnek a nevében beszélnénk, egy ilyen absztrakt minőség fogalmat kérünk számon, nem nézvén szembe azzal, hogy minek a minőségéről van szó.
Hát ez azért nagyon jellemző képlete a közvetlen előzményeinknek, mint közvetlenül valószínűleg nagyon károsan befolyásoló előfeltételrendszernek. Ugye mondod, hogy a hát végül is a jóban meg lehet látszólag is egyezni, tehát hallgassuk meg a másik embert tulajdonképpen. Van ennek a hallgassuk meg a másik felett egy olyan furcsa értelmezés, és amely ezt a álkonszenzust, a helyzetre való tekintettel létrehozta egymást egyébként valószínűleg kizáró irodalom szemléletek között, amiről már Goethe ugye emlékezetes formulában mondja, hogy a tolerancia, hát ilyen szót, hogy tolerancia, ez a legkárosabb valami, ha ennél sértőbbet, hogyha ő a saját másságára az ember igazán adni szeretne, hogy sértőbbet nem tud elképzelni a toleranciánál, mert körülbelül annyit jelent, hogy megtűrnek, vagyis látszólag úgy tesznek, mintha komolyan vesznek, meghallgatnak, de semmiféle beszéd nincs. Most ez borzasztó nehéz innen átlépni majd abba, hát azt hiszem nincsenek meg a irodalom kritikai kultúrájának még a igazi föltételei, hogy mert egy kicsit azért lássuk be, elmérgesedtek azért 89 óta a dolgok, de nincsenek meg a formái annak, hogy ez valóban nem egyszerűen a engedjük a másikat is beszélni, de a beszéd nem kapcsolódik össze típusú sikertelen formáció. Arra még igazán azt hiszem nincsen kulturálisan a kritika fölkészítve, hogy megpróbálja azért a maga igazságát, hogy mondjam, végül is, hát nem azt mondom erőszakkal, de valahogy érvényesíteni, mert nem tudok elképzelni persze olyan kritikát, amelyiknek az volna, annak megelégedhetne azzal, hogy nekem ez az igazságom, és elég ez nekem. Tehát az az igazság, amit nem képviselnek, az valószínűleg a képviselője sem hisz igazán benne. Tehát hogy ez ne a másik igazságnak a megsemmisítése, kiszorítása, hanem uram, bocsá, egy olyan konszenzus, és alakuljon egy párbeszéd, ahol esetleg a résztvevők nem is úgy lépnek ki majd a beszédből, hogy belementek. Hát ebben lehetne látni, csak
nem kellene konszenzusnak lenni, én úgy gondolom, mert sokféle világ van, sokféle igazság van. Tehát
itt azt mondom, hogy a konszenzus csak annyit ért, hogy kommunikálhatóvá tenni egymásnak a beszédét, hogy mondjam, az én konszenzusom tudjon vonatkozni a tiéd, és viszont attól még ennek nem kell uralkodóvá lennie, de ennyi a megértéshez legalább kellene.
Az Irodalmi Szerkesztőség Feltételes Megállók című sorozatának 7. részét hallották a kritikáról. A beszélgetés résztvevői voltak Dávidházy Péter, Dérczy Péter, Kulcsár Szabó Ernő és Szirák Péter. A műsorvezető Mészáros Sándor, a szerkesztő Bán Magda volt.
A felvétel 1995-ben készült és utoljára ugyanabban az évben július 3-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
Szerettem volna élni, minden halandóval beszélni, mindenkinek nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni, és ének szóval összejönni, az esti csillagnak köszönni, s testvéri csókkal hazatérni. Én így szerettem volna élni.
De nem sikerült. Találóan igaz ezért, amit Kródi Gyula írt rólam. A nem boldog és nem megelégedett költők közé tartoztam világéletemben. Örökké készen arra, hogy felkapjam magam a székből, mert füttyentett írtózatos gazdám az élet.
Úri emberek vagyunk. Szépernő novelláit rádióra alkalmazta dr. Palotás János. Cüpös kis János. 1914 késő nyarán a szerb frontra érkezik egy pesti újságíró, hogy meglátogassa az ezredhez beosztott orvosbarátját. Lovaskocsi várja az állomáson.
Batajnica! Batajnica! Kérem szépen, valaki itt akart leszállni az urak közül.
Igen, köszönöm. Én kerestem ezt az állomást.
A front néhány napja már elhúzódott erről a környékről.
Úgy hallom... Azért még utolérhető.
Hát, na Isten megáldja az urat. Járjon szerencsével.
Jó napot! Mondja csak, bátyám uram, nem magyar ember maga véletlenül. Mert hogy annak látszik, meg a szekér is. A két nagyhasú lóról nem is beszélve.
Hát... De már csak magyar vagyok, kérem tisztelettel. Meg a fogat is az. Jó szeme van az úrnak?
Nem tudnál megmondani, merre felé vannak itt magyar csapatok?
Magyar csapatok? Mint hogy már magyar csapatok.
Igen.
Az bizony nem tudnám megmondani. Nehezett kérdezett az úr. Nagyon nehezett. Nem tudunk még semmit, kérem tisztelettel.
De kitől lehetne itt akkor megkérdezni, merre menjen az ember, hogy magyar katonaságot találjon?
Itt nincs semmiféle katonaság. Itt csak szerbek vannak, azoktól meg nem tanácsolok faggatózni, nem bizony, kérem alásra. A katonaság meg igencsak messze van, hát még gyalogszerrel.
És merre van az a messzire jó ember? Legalább az irányt mutassa meg, hogy indulni tudjak végre. Az csak nem tiltja a szabályzat Kentnek.
Hát, arra messzire meg. Amarra messzire. Nagy ez a háború, kérem. Körbeveszi az embert minden irányból.
Na jó, látom, így nem megyünk semmire. Kent hová való?
Éne? Hát, én bizony oda. Kupinivó közelébe.
Kupinivó? Mi az a Kupinivó?
Látszik, hogy a tisztelt úr messziről jött.
Hát, ahogy vesszük. Pestről jöttem egy barátomat meglátogatni. Író vagyok. A féle író ember.
Kupinivó? Az harctér, kérem alásson. Harctér a javából. Oda vonult most a front. Az kinél szolgál a barátja az úrnak?
A 116-os önkéntes zászlóainál. Orvos. Elintézte az ezredparancsnokságnál, hogy néhány hétre meglátogathasson.
Nagy a front. Sok az ember. Sok az orvos is.
Ravasz emberként. Nehezen adja meg magát. A barátomat dr. Hámori Edének hívják.
Hát akkor ezzel a dologgal megvonnánk. Mert hogy én is a 116-osoknál szolgálok, szanitéc vagyok, kérem a lássam, és a Hámori doktor úr parancsolt ide az állomásra.
Na végre, jó ember. És mikor leszünk ott azon a kupinivón?
Úgy szólt a parancs, első az óvatosság, az csak aztán csinálja komótos helyet a tisztelt úrnak. Úgy áll a nap, dél körül van, hát este előtt még odaérünk. Na, héte!
Mondja! Mondja csak, Kent! Véletlenül csak nem Szilva helyi táv maga is. Tisztára úgy beszél, ahogy mi nálunk Szilva helyen beszéltek magyarul.
De bizony. Oda valósi volnék, kérem tisztelettel. Éppen Szilva helyi. Cüpes kis János vagyok. Mint az Isten. Mivel a gyű is János, kérem halásra.
Van szerencsém. Ferber Sándor.
Ó, mondtam én magamban mindjárt. Az első szempillantásra.
Mit mondott magában?
Hát, hogy földig vagyunk a tisztelt úrral. A Szilva helyi tanító úr fia tetszik lenni.
Bizony, tényleg az volnék. Hát, hogy rám ismert?
Ismertem én jól a Ferber tanító urat, kérem. Mikor még Szilva helyi lakos voltam. Éppen ez az ábrázat volt, kérem, csak bajusza volt, és egy kis ideresebb növésű, kérem tisztelettel, ha meg nem sértem az urat. De ismertem magát is, kérem tisztelettel, a tekintetes urat is láttam én sokszor. Mindenkit ismertem én a környéken, kérem tisztelettel. És engemet nem tetszik ismerni a tekintetes úrnak, tisztelettel.
Sajnálom, igazán sajnálom, de bizony nem. Régen elkerültem Szilva helyről. Bár most azt érzem, mintha a gyerekkoromba koszogna velem ez a két ló visszafelé.
És nem tetszett én felőlem olvasni se.
Olvasni? Mit olvastam volna?
Ényenó, Cüpös kis János, ha mondom. Cüpös kis János, kérem. Még mindig nem tetszik azt tudni, hogy ki vagyok én.
Nem, földim. Hiába gondolkodom.
Cüpös kis János fő tárgyalása. Ennyi hát, kérem, pedig igazán azt hittem, az íróféle csak olvasó az újságokat. Tényleg nem tetszett olvasni a fő tárgyalást, kérem?
Igazán sajnálom, de nem emlékszem. Hát talán elkerülte a figyelmemet.
Nem tetszik egy kis jóféle szilvórium, tekintetes úr?
De elfogadom. Hosszú volt az út idáig. Ez aztán szilvórium. Anyatej, ezt szokta mondani egy festő barátom. Hol vettek ezt a márkás italt ilyen időkben?
Hát, kértem kölcsön. Itt kértem kölcsön az egyik községben.
Azt kitől kérte kölcsön, János?
Bizony nem ismerem, én kérem tisztelettel. Szerbek, kérem. Hát nem volt otthon senki. Mám pedig huncsatangolnak ilyen tájt, mikor mén az ember fia. Bemegyek a házba, kérem, én mondok, agyon Isten, mondok nékik. Meg most sorolom fel, hogy kölcsönbe, mire lenne szükségem. De csak nem válaszolnak.
mivel hogy otthon sincsenek. Így aztán nem is mondják, hogy nem adják, kérem, szerettel. Hát ugye, veszem, ugye kérem, hogy mindazt kőcsömbbe adják, jó szerével, amiket éppen felsoroltam. Pálinkát, pokrócot, még van itt polbász is. Tehát másfél méter. Hagytam nekik üzenetet is, hogy ma január 1-ben mindent visszaadok.
Ez vagy a János? Miért hívják magát éppen Cipös is János?
Értem én, tekintetes úr. Pedig ebben a faluban is lenne mit elsőjéig köcsönbe kérni.
Hát már kérem azért, hogy nem vagyok már paraszt, kérem csak voltam.
De már nem vagyok, kérem tisztelettel. De tekintetes úr, hogy már ismét megkérdezem, szóval tényleg nem tetszett engem olvasni az újságokban? A Hírlapba, meg a többi nagy újságba, a Képesekbe is, mert hogy mindegyikbe benne voltam.
Nem tudom, vagy nem emlékszem. De mit csinált Ken tulajdonképpen, hogy kitették a Hírlapba?
Ha mondtam már. Főtárgyaláson volt, kérem. A Pestvidéki királyi törvényszéknél, nem is akárunk, kérem. Nem vagyok paraszt, kérem. Már régen nem vagyok az.
Hát micsoda akkor, Kent?
Én-e? Bizony, pénzhamisító, kérem.
Hogyan? Cipös kis János falun béli? Maga pénzhamisító?
Hát, a bizony. Cipös kis János, pénzhamisító. Hát ez volt nyomtatva minden hírlapba, kérem. Budapesti Hírlap, Független Magyarország, meg a Nyavaja tudja a többit. Hát most negyed éve nem tetszett olvasni.
Nem olvastam, kedves János. Ne. Annyi minden történik mostanában, hogy aki olvasta, az sem emlékezhet arra már. Elfelejtik az emberek az ilyesmit. Csak a háborús híreket, azokat böngészi naphosszat mindenki.
Alig múlt negyedik éve, és már nem emlékszenek. Pedig volt egy rőv hosszú is, kérem. Egy rőv olyan hosszút írott a Hírlap én rólam, kérem. Meg a Pesti Napló. Magyar Szó. Én emlékezzek rá. Mindenre csak én emlékezzek. Én a polgár. Kérem meg az alkotmány. Magyarország minden megyen, kérem. Ki van vágva otthon a kredencbe, kérem. Olvashatták azt, kérem, egész Magyarországban. Minden vármegyébe, kérem. Cipős kis János. Főtárgyalás volt az, kérem. 1910. március 24-ben, kérem. Fővádlott voltam. Cipős kis János személyesen. Lépjen be a fővádlott a Pestvidéki királyi törvényszék elé. Bizony, kérem, tisztelettel. Pontosan így mondták, ilyen jelentősen, és akkor én odaléptem a sok kíváncsi elé. Én, Csüpös kis János személyesen.
És elítélték.
Hogy ele? Te csak nem viccel a tekintetes úr. Hogy ne, kérem? Hát már csak azért is, mert ők voltak többen. Az egymagába való embert mindig elítélik, kérem. Bizony.
Ez mennyit kapott, János?
3 mázsát, hogy? Kérem. Évekre átszámít.
Azt a betyárját. De hiszen akkor maga, szóval, milyen pénzt csinált maga, Cipös kis János?
Olyat, mint a pálinka, amelyiket kölcsönbe vettem, akiből imént ivott a tekintetes úr. Jó pénzt csináltam én, kérem. Szép is volt az, tisztelettel. Majd Kupinovó mutatok belőle az úrnak.
És micsoda pénzt? Bankot? Vagy forintot?
5 koronást, kérem. Igazi 5 koronást.
És szóval nem sikerült a hamisítás.
Az én pénzem, kérem. Hogy az én pénzem nem sikerült? Na, hát azért már közeledünk. Az én pénzem, mondom, kérem Aláson, az olyan pénz volt, megírták az újságok is. Szóval az olyan pénz volt, kérem Aláson, hogy teszem azt. Az egyik tenyeremben van a Cipős kis János féle 5 koronás, a másik tenyeremben meg Ferenc Jóska 5 koronása is. Teszem azt így, mi szóval. Avval a két pénzzel felmegyek Bécsbe, kérem. Bemegyek Ferenc Jóskához, kérem tisztelettel, és mondom egyenesen neki-e, kérem tisztelettel, hogy na te uncu, törek! Figyelj már, cipős kis János, le egy keveset már, na! Szóval hát ide néz, Ferenc Jóska, és mondd meg nekem erről, hogy még a tőt koronásod, és még a cüpös kis Jánosé.
Ez ilyen. Mondja, Földi, miből csinálta azt az öt koronást? Cinkből?
Hát, tisztelet, becsület a tanító úr fiának, kérem, de hogy miből csináltam, az már az iparra tartozik tisztelettel, ha meg nem bántanám ezzel a tekintetes urat. A gép, meg az érc, azt csak cipös kis János tudhatja, kérem. Ő titok annak az iparja, kérem. Más uraknak, kérem, tisztelet, becsület.
Nos, János, és ha valóban olyan jó volt az az öt koronás, amit kedvészkedett, akkor hogy vették észre, hogy hamis?
Hinnyen már, tekintetes úr. Ki vette észre, kérem? Ki vette észre az én öt koronásomat? Mindjárt Kupinován leszünk, kérem, tisztelettel. Olyan csipa ki nem nyílt még ebbe az egész Magyarországban, amelyik az én öt koronásomon hibát talált volna. Kérem tisztelettel.
Jó, jó van, na János. De akkor miért volt főtárgyalás? Kent mondta többször is, hogy volt főtárgyalás.
Főtárgyalás? Kérem, az igen. Rossz az ember. Hisz ha rossz ember nem volna, kérem, háború se volna. Tetszik látni, háború ütött ki.
Látom. Amerre csak nézek. Látom. Itt van ez az üszkös falu is. Leégett. Itt még kölcsönbe sem találna semmit, Kent János.
Hölt itt bizony, nem igen.
De a háborúról majd később, János. Nem fut el előlünk.
Az bizony nem. Tetszik tudni, tekintetes uram, a feleségem latrot tartott, kérem. Én nekem, kérem, italjogom volt tisztelettel, kocsmát tartottam Pest mellett. És egy italos ember gyakran járt oda, hát csak elvállalta a feleségem mellett a latorságot, kérem. Utálatos ember az ilyen, kérem. Jaj, utálatos ember az ilyen, kérem. Cipős kis János azonban mégis úgy véli, tekintetes úr, hogy nem szakadt belé a bánatba, kérem. Végezetül csak is az asszonnyal hál. Én nem bánom, kérem, fő, hogy én velem akar incselkedni a lator. Az asszonnyal át, az ügybolya, kérem, nem az enyém. Én abban nem szólok bele. Ott egye meg a fekete sebüket. Az asszonyt is, kérem, nehogy ő kimaradjon belőle. Ha jól esik neki, hát csak tartson latrot. A fekete sebessen beléjük. Ő szeresse, csak engem adjon békibe, csak engem hagyjon az iparomat űzni. Igazam van, kérem, alásom. Kinek volna igaza, ha nem? Cipős kis Jánosnak, kérem.
Na, és aztán, János?
Aztán, kérem, ez a pár csúf cseléd, az asszony meg, aki véle hált, az a csúf latorát összebeszéltek, kérem, hogy hát én pénzhamisító vagyok. Pénzhamisító? És feljelentettek, kérem. Feljelentett a lator, kérem, a törvényre állt, engem, kérem, ott eszik-iszik a háznál, kérem, és én törvényes asszonyomnak a latorja, a szemtelen gyalázatot, és engem a törvényre állt. Csak tessék felgondolni, tekintetes úr, hogy milyen nagy gyalázatos dolog ez.
Bizony.
Bizony, több ez annál, tekintetes uram, bizony, égbe kiáltóan gyalázatos dolog ez, hogy az embert a saját felesége, meg annak a csúf latorja feladja a törvénynek.
Erre maga? Maga mit tett ezek után?
Igen, kérem, alásan, én erre mit csináltam, kérem, hát elmentem. Ott Pesten az ügyvéd, ha mondok neki, kérem, mondja. Mondom, hogy pénzhamisító vagyok, bizonyos, csüpös kis János. Azt itt van, mondok, leteszek ide magának az asztalára 10 000 koronát, kóserpénz, Ferenc Jóska féle, azt menjék már gyorsan Körmezbányára, de azonnal, és hozzék nekem onnan Körmezből bizonyítványt, hogy az én öt koronásom, mármint a cüpös kis János féle öt koronás, az könnyen felismerhető hamisítvány. Jó, tessék ide vigyázni, tisztelt úrnak, kérem, tetszik látni. Milyen esze is van cipős kis Jánosnak?
Na igen, látom én bizony.
Na hát kérem, alásra, tetszik egy kis méz? Már hogy eddig is sok volt a beszéd, és van itt egy kis méz az ülés alatt.
János,
És ezt is kölcsönbe kérte?
Ha, nem lopunk itt, mint semmi, kérem tisztelettel, mert hogy az nem szabad. De nem ám, ezt a kis mézet is január 1-ben, ezt is megadom, akkor megadok mindent a szerbeknek.
Mint a vakontúrások, annyi itt már a friss katonasír.
Az ügyvéd pedig elhozta a főtárgyalásra azt az írást Körmezbányáról. Mármint, hogy a cüpös kis János féle öt koronás, könnyen felismerhető rossz pénz, hamisítvány. Hogy rossz az még hamisítványnak is. Ezt a nagy szégyent vettem én cüpös kis János nevére. Ezt. Hogy az én pénzem könnyen felismerhető hamisítvány. Még hogy könnyen felismerhető. Na de így legalább csak három mázsát kaptam, kérem alásson. Csak három évet mindössze. Amúgy meg kérem alásson, legalább hatot kaptam volna.
Na, nem mondom, ezt jól kieszeltek, end. És mi volt még a tárgyaláson?
A tárgyaláson csak tetszett volna hallani, kérem, hogy rám estek ott azok az urak, kérem, hogy ilyen olyan huncut gazember vagyok, mármint, hogy én. Cüpös kis János, kérem, hogy hiszek-e egy igaz Istenbe. Hiszek-e, mondom neki, tiszteletbecsület az igaz Istennek, hiszen drucál mondok, magam is János vagyok. Hát mindent. De meg pirongattak ezért is. Az elnök, kérem, azt mondja, hogy pibasz maga viseletért engemet sötét zárkába teszem. Tehet, engemet mondok, én is tehetnék magát. Mondok, ha ott ülnék abba, minkül nagy karosszékbe, mondok tisztelettel.
Hűha, ezt aztán jól megmondta.
Magoknak könnyű, mondok, magoknak fogad szólt a fegyő, nem nékem. És kérem, mondok azt is, azt veti a tisztelt úr a szememre, hogy református keresztény létemre az állam és embertársaim ellen ilyen csúnya károsítást mívelek. De mit kérem, mondok erre, kinek miért vettem el, álljon ide, hogy köpök a szemibe, engem piszkolít, kérem, mondok, ki senkinek kenyerére nem török, se, más, kérem, csak lop, rabol, meg gyilkol, kérem, tudva van, elkívánják csupa gazemberségből a más ember egészségét. Én meg kérem, ha pénzt kell, kérem, senkit nem bántok, megcsinálom a pénzt magam, kérem. Nem vétkezek én ezzel tisztelettel, hisz nem akarok kvártéba menni a pokorra, kérem. És tudja, mit műveltek akkor velem a szégyentelenek? Hát röhögtek rajtam, mint a bolondon szokás, kérem, tisztelettel, és ettől a csúfságtól, amit velem tettek, én réva fakadtam, kérem. Ráadásul az asszony is ott volt, meg a latorja is, kérem, mind rám vallottak, pedig vallani se kellett volna a feleségemnek, mégis megtette a gyalázatos, hogy csak szabaduljon tőlem a latorja miatt. Na, rittam, kérem, rittam. Oda fel volt a falon, Ferenc Jóska szép veres ruhába tisztelettel. Aztat mutatom bánatomban az ellenségnek, mármint a törvényes uraknak, kérem, vagy ne. Hát, Ferenc Jóskának szabad, mondok.
Micsodát?
Hát, az is csak csinálja az öt koronásokat, mint cüpös kis János. Hát, annak szabad. Persze, szabad, mondok. Annak van katonaságja, csendőrségje, mind az étisztelettel, azt megsegíti, ér rá meg rám esik országvilág, mondok, még a saját családom is a gazlatorjával együtt. Tessék, csak utána vizsgálni, mondok, mennyi öt koronást veretett Ferenc Jóska Körmezbányán, mondok. De bizony, mondok, tudjuk, kérem, annak szabad a pénzcsinálás, a tied meg a bánat, cüpös kis János. Hát nem így van, kérem tisztelettel.
Ilyen formában bizony. Mondja aztán, hol ült kent?
Vácon, kérem. Vácon. Fertály óra múlva már a doktor Hámori úrnál leszünk. Bizony, Vácon, kérem tisztelettel. Ott voltam az asztalosságnál 3 évet, illetve nem is egészen annyit, mert hogy 3 hónapot elengedtek, kérem, mint jó maga viseletű egyénnek. Nem barátkoztam én ott senkivel, kérem. Csupa zsiványok, meg gyilkosok közt voltam. Az is csupa szerencsétlenség volt.
És mikor kijött, asztalos lett kent? Hiszen kitanulta.
Éne? Uh-huh. Asztalos? Cüpös kis János? Már megint miféléket tetszik én rólam gondolni. Tisztelet, becsület, kérem, de asztalosas, az sohasem leszek.
Ha.
Hát saját iparom van én nekem, kérem. Meg aztán
A Ferbertoni túrfia nem látszik Latornak sem, hamis kártyás férjének, kérem tisztelettel, hát megsúghatom. A gép is megmaradt. Egy veremben jól elássol, kérem.
De János, hallja eken, tehát mi lesz?
Jaj, de alig fog az ember ismét dologba, kérem tisztelettel, erre van kiüt a háború, kérem már. A 43. esztendőt viselem, kérem, de... Csak tessen ezen felgondolni az ember fiának. Ilyenkor már előre kell gondolkodni, és akkor beúznak. Ányszváj, kérem tisztelettel, augusztus 20-ban már harctér, kérem, Szerbia, hogy verje meg az én Istenem. Süllyedtél volna föld alá olyan mélységben, amilyen messze tetőled még ezen a nyáron voltam. Meddig tart ez még, kérem? Nagy szemtelensége, kérem tisztelettel, mivel hogy azt mondták, kérem, hogy tengeri törésre már odahaza is lesznek az emberek. Szemtelenség. Az ember fiával szembe, kérem, hogy még mindig nem csinálták meg a végét.
Hát azt hallottam Pesten, hogy december elejére abba adják ezt a háborút. És akkor majd beszerzem magát, földim. Mi hozzánk a kiadóhivatalba. Ott megbecsüli magát, ott tisztességes kenyere lesz, János. Annyi mindenféle dolog van, ott majd kerül magának való állás is.
Állás? Kérem tisztelettel, nem kell nekem állás, kérem szépen. Hiszen mondtam már a tisztelt úrnak. Iparom van nekem, kérem tisztelettel. Nem hagyom el az iparomat, kérem. Tudom én mi a becsület. Tisztelettel.
És ha megint bezárják, János?
Hát, ha bezárnak, kérem, akkor megérdemlem. Aki nem vigyáz, az odavaló. Fegyházba, kérem. Az agyat ne tessen sajnálni. Ha nem engedtem volna a latrat a házamba, engemet se zártak volna be. De most már, hogy elváltam, kérem tisztelettel, már nincs baj. A gép az tisztességes. Nem úgy, mint az asszony, kérem. De most már nincs baj, kérem, az asszony a Latorral van, áll Istennek, kérem tisztelettel.
És kiféle ember az a Lator?
Semmi ember, kérem, az ablak tisztításnál van. Buta ember, nagyon buta, kérem tisztelettel.
Már nem is haragszik rá?
Én, kérem, olyan buta ember, aki elvitte az asszonyomat, úgy, kérem, csak nem sértem magamat vele. Abba, kérem, csak magamat sérteném. Na már a sátrak is látszanak oda lenni. Nem tetszik egy kis jóféle mazsola, kérem tisztelettel? Van itt a zsebembe egy Stanislav. Kérem. Kértük. Költsön be ezt is.
János.
Azt majd január 1-be. Adjuk meg a többivel.
Vékony, kicsit megdőlt hátú férfi fordult be a Palatinusz házak közti kis utcába. A lépései társtalanul kocogtak a járdán. Éjfél után volt, egy lélek sem mutatkozott rajta kívül a hallgatók házak tövében. Pedig volt itt az utcában még egy lélek, állt a kapu mélyedésében, arccal befelé, mint aki éppen csöngetett és a házmestert várja. De nem arra várt, hiszen nem is csengetett. Minden ideg szálával a közeledő férfit figyelte. És az a magános alak egyre csak sietve jött, a fejét élénken himbálta jobbra-balra. Talán egy elszakadt vitát folytat most magában, melyet későre járván már nem volt ideje befejezni, vagy csak egyszerűen az árnyékával játszadozik, mert egyedül van, éjfél is jóval elmúlt, és ilyenkor gondtalan gyerek lehet, nem vigyáz rá senki. És ekkor a nagy csendből kilépett váratlanul a másik férfi alak. Két lépést elébe ment a gyanútlanul közeledőnek, majd megállott hirtelen. Kitérni sem lehetett előle, mert szint az állát érte a megtámadott férfinak ez az orr, a támadónak az orra, amint szorosan elébe állva egy hosszú fémpengét szorított a bordáj közé.
Csendbe maradjon!
mert az életével játszik. Adja ide azonnal a pénzét!
Ó, ez kétségbe.
Azt meghiszem, hamar kérem, ide azzal a pénzzel. Siessen az úr, mert a hasába vágom ezt a pengét.
A megkésett villamos távoli zaja, mintha egy pillanatra erőt adott volna a megtámadott férfinak. Ösztönösen jobbra-balra kapta a tekintetét, a füle is szinte ágaskodtak, úgy figyelt. Hát, ha valahonnan ide látnak, hát, ha jön valaki valamerről. A csend közben irgalmatlanul nyomasztóvá vált. A sárga zsaluk az emeleteken mind mozdulatlan zártságba burkolóztak. Úgy tűnt, a világ nem óhajt segíteni. Tenni kellett hát valamit.
Rettenetes helyzetben vagyok, ugyanis...
A keservit! Hava nyúlkálod a hátra? Hát... Belevágom a hasába. Aztán késő lesz, gondolom.
Jaj! Vigye távolabb azt a kést. Ne tartson semmitől, kérem. Nincs revolverem, csak a tárcámat akartam elővenni, ugyanis a hátsó nadrág zsebben...
Az idővel játszik? Mi? Ne pofászon, hanem ide azt a pénzt az úristen itt hamanda.
Rettenetes csapás ez. A jó Isten áldja meg. Legalább hadd mondjak magának valamit.
Szóval csak pofázik. A mindenségét. A beleidet fogom
szétlenítani. Uramisten, hát tényleg képes lenne megölni? Hát nézze, barátom, a kezem a tárcát fogja. Ha hasba szúr, ordítok, magát meg megfoghatják. De én magának pénzt akarok adni, kérem. Csak egy percig engedjen beszélni.
Gyerünk azzal a tárcával. A pofázásra most nincs idő, öreg.
Nézze, fiam, nézze, egy családos ember áll szembe magával. Egy vergőd, szerencsétlen családos ember. És azt is megmondom, hogy 80 pengő van a tárcámban.
Hát tényleg nem hiszi, hogy ki belezen? Hát, Istenemre rákényszerít az úr. Elő azzal a pénzem. Már jöhetnek.
Ha jönne valaki, nem árulom el magát. Még ha rendőr is, becsület szavamra. Csak hadd szóljak magához, mint ember az emberhez is. Jaj, a kezem! Ne ráncigáljon már, az Isten áldja meg, hát mondtam, hogy fogom a pénztárcámat.
Adod már ide végre, a magasságos.
Engem holnap végrehajtanak. Ezt a 80 pengőt a legpokoribb harccal szedtem össze. Ma, ha reggel ennyit le nem teszek, hát, tudja meg, ügyvéd vagyok. Védő ügyvéd.
Velem kitörődik, he? Velem kitörődik. Éleke, döglöke. Több szavam nincs. Vagy a pénzt, vagy már vágom is belé itt közé ezt a pengét.
Tartsa! Hátrább azt a kést. Tönkre teszi az egyetlen ruhámat. Maga is ideges látom, hiszen maga is csak egy szerencsétlen nyomorult ember. Én ismerem magukat, hiszen hallhatta, védőügyvéd vagyok. Sok embernek segítettem már a maga fajtából, aki nem született bűnözőnek. Látom én, ezért nem is mindjárt a gyilkolással kezdte. Tudom én jól. Csak ezek a rettenetes viszonyok züllesztették le, tették utonállóvá. De mondtam már, hogy ne szorítsa úgy a karomat, és vigye hátrább azt a pengét. Érzem, hogy meg fog érteni. Hiszen itt a pénz, és nálam van a végrehajtása, a járásbírósági végzés is. Még én is segíthetek magának az életben.
Csak annyit mondhatok az úrnak, ne vesztegessük a drága időt, mert én...
Csak nem akar végighallgatni? Szerencsétlen ember. Mert hogy én nem adom oda magának azt a 80 pengőt, az biztos. Maga hasba szúr és kirabol. De statárium van. Már a közelben lefoghatják, mert ordítani még elég erőm lesz, és akkor csak a legrosszabbra számíthat.
De az úr akkor is elébb fog elpusztulni.
Hallgasson ide, fiam. Teszek magának egy tisztességes ajánlatot. Na hát ne ráncigáljon, nem ér vele semmit. Belátom, magának is lehetnek hozzá tartozói, magának is kell a pénz. Figyelj ide, holnap után reggel felveszek egy kisebb összeget egy kliensemtől a járásbíróságom, abból adok magának, fiam, 25 pengőt. Istenemre és becsületemre mondom, de erre a 80 pengőre ma szükségem van. Még az életem árán is. Fiam, jöjjön oda a Markó utcai palotába, gondolom ismeri. Első emelet balra, 29-es ajtó. Ott várjon rám a folyosón, 11 órakor. Doktor, Siba István vagyok. Kérdezősködjön utánam holnap a haverjai között. Megmondhatják, kivel van dolga.
Szentség itt neki?
Na, hagyja csak. És tegye el azt a pengét, nyugodtan. Már semmi szükség sincs rá, hiszen maga jobban reszket fiacskám, mint én az imént, amikor a késsel csiklandozott. Az utonálás nem magának való foglalkozás, én mondom magának. No, és engedje el végre a karomat is. Na hát, 2 pengőt akarok adni a gyufa zsebemből, a feleségem holnapi konyhapénzéből. Na hát, ebből kihúzhatja holnap utánig. Na, így né. És most menjen egy lépést hátrább, hogy szabadon mozoghassak. Na, csak hogy előjött. Itt van. Fogja csak, jó ember. És ahogy megbeszéltük, holnap után 11-kor, első emelet balra, 29-es ajtó.
De hallja-e, doktor úr, ha maga holnap után én velem ki akar tolni, tudja meg, lesz a fiúk közül, aki megfizet mindenért.
Esküszöm, hogy a doktor úr hasa csodára ketté lesz hasítva. Ezt jól jegyezzem.
És most Isten adja!
És a vakmerő támadó harmadnap valóban ott volt a járásbírósági folyosón, pontban 11 órakor, közel a 29-es ajtóhoz. Az ügyvéd pedig 11:42-re jött ki a folyosóra, egy oszlophoz intette a sapkája alól rávillanó embert, és a kezébe nyomta a 25 pengőt. A sapkás alak csak biccentett erre, nadrág zsebébe dugta a pénzt, körülnézett, aztán elismeréssel tekintett fel az ügyvéd szemébe, majd kezét is nyújtva mondta már elmenő félben.
Rendben van, doktor úr. Úri emberek vagyunk.
Emberek vagyunk. Szépernő novelláit rádióra alkalmazta dr. Palotás János. Közreműködött Dégi István, Őze Lajos, Raksányi Gellért, Szersény Gyula, Szénási Ernő, Vallai Péter. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc. Szerkesztette Dénes István. A rendező munkatársa Hankó Elemér. Rendezte Balázs János.
A hangfelvétel 1974-ben készült, és utoljára 1996. január 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.
Thank you.
Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
150 éves a Bayreuthi ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony